Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm én is Önöket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönjük a meghívást és a lehetőséget. Ugye itt a bevezetőben szó esett már arról, hogy blog és alapítvány. Hát azt gondolom, hogy a kettő nincs egymás nélkül. Blog nélkül nem lett volna alapítvány, és most pedig már alapítvány nélkül nem lenne a blog. Úgyhogy én azért röviden szeretnék beszélni majd a blognak a tevékenységéről is. De ez a rendelkezésre álló 20 perc nem túl bő lehetőséget biztosít arra, hogy mindarról szót ejtsek, amivel foglalkozunk. Úgyhogy én egy rövid áttekintést szeretnék adni Önöknek a működésünkről, és néhány érdekesen mozzajló kutatási projektünket szeretnék bemutatni egy picit alaposabban, és annyi napirendi változtatásra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy itt van közöttünk kedves zentai barátom, levéltáros kolléga Molnár Tibor is, akinek az előadáson végén szeretnék egy pár percet szentelni, úgyhogy én egy negyed órát beszélnék, és akkor utána pedig Molnár Tibort is megkérném, hogy kutatásairól, illetve a közös dolgainkról is beszéljen, mert nagyon sok közös ügyünk is van nekünk együtt. 2010-ben indult el a blogunk, 2010. július 28-án egész pontosan, és a működés elején mindjárt láttuk, hogy nagyon jó, hogy mi ezt így kitaláltuk és elindítottuk, viszont ahhoz, hogy legyen mögöttünk egy háttér, egy civil szervezet, ami esetleg annak a működésnek a hátterét adhatja, amit mi szeretnénk, ahhoz nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen szervezetünk, és akkor jött az ötlet, hogy hozzuk létre az alapítványunkat, és így alakult meg 2010 végén a Nagyháború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, aminek a fő célja, amit itt is láthatnak, tehát egyrészt az első világháború történetének a kutatása, másrészt, ami a legfontosabb volt akkor még, a Nagyháború blognak a működtetése, és kezdettől fogva is terveztük, hogy kiadványokat is fogunk megjelentetni, és hál' Istennek el tudtuk ezt a tevékenységünket is kezdeni, úgyhogy könyveink, különböző füzeteink jelentek meg, ezekről majd röviden fogok egy pár szót ejteni. Konferenciák, előadások szervezése, ezeken történő részvétel szintén egy ilyen fontos tevékenységünk. Hát ott az alsó képen Nép Rózsafi János kollégám, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy megyei levéltárának a levéltári napján tartott előadást, ahol mindannyian egyébként, vagy legalábbis többen is előadóként vettünk részt. Kutatási programokat indítunk. Pályázatokat írtunk ki, képregénypályázatunk volt 2014-ben, 2015-ben is, ösztöndíjakat alapítottunk, vannak ösztöndíjasaink, akiknek a tevékenységét beépítjük az alapítvány működésébe. Kutatócsoportokkal, kutatóintézetekkel tartunk kapcsolatot itt Magyarországon, több szervezettel van együttműködési szerződésünk, és ami külön öröm számomra, hogy határon túli magyar szervezetekkel is, szinte határ minden oldalán, és idegen, illetve hát más nemzeteknek a különböző szervezeteivel, kutatóintézeteivel is. Olasz, szlovén, szlovák, cseh partnereink vannak, akik csak így hirtelen eszembe jutottak. És egy nagyon fontos tevékenységünk az emlék és kegyeleti utak szervezése, így például az Isonzó Express 2015-ös, 16-os útját már azt sikerült megrendeznünk, most tervezzük a 2017-est, és hát reméljük, hogy legalább olyan sikeres lesz, mint az előző kettő volt. Egyébként a blogunknak a működése is az Isonzóhoz köthető, illetve az indulása. Két kutatótársamnak a nevét az itt az alapító között is föltüntetett Rózsafi János és Tenzinger Norbert urakat kell megemlítenem, akikkel mi már 2002 óta folytatunk kutatásokat a helyszínen, tehát a Doberdón, az Isonzónál is kezdetben azóta szinte az első világháborúnak legtöbb frontján megfordultunk, és így jött az ötlet 2009 környékén, amikor már megjelent egy közös könyvünk, írásaink itt ott, hogy célszerű lenne minél több emberhez eljuttatni azt, amit mi megismerünk, és találkoztunk egy másik csoporttal, akik viszont információ hiányban voltak. És ők voltak Babos Krisztina szerkesztő és Mamuzsics Péter, aki később a gépház tevékenységét vállalta el a blog esetén, akik viszont azt látták, hogy ők például szívesen elutaztak volna az Isonzóhoz, de alig találtak valamit erről, nyomtatásban is, és interneten pláne. És a két társaság, az ő baráti társaságuk és a mi baráti társaságunk egymásra talált, és ez indította el 2010-ben a Nagyháború blogot, ami most már 7. éve működik, nem a centenáriumhoz kapcsolódott, nem ez hozta létre, hanem csak a téma iránti érdeklődésünk, és azt gondolom, hogy ugyanezt fogja életben tartani is, legalábbis nagyon remélem, hogy még sokáig, mert nekünk nagy örömünk van benne, és hát azt gondolom, hogy azoknak is, akik látják, olvassák ezeket a történeteket, amelyek a blogon megjelentek. Kezdetben négyen voltunk szerzői, a már említett két úr és Babos Krisztina, azóta 29 szerzőnk van, állandó szerzőnk, történészek, levéltárosok, könyvtárosok, muzeológusok, helytörténészek, néhányan itt vannak közöttünk is, akik állandó szerzőink. Eddig egy kis összeállítás arról, hogy épp a mai nappal bezárólag 1070 posztunk jelent meg a blogon. Külön sorozatként elindítottuk, amit talán a legérdekesebb lehet, mint forrás is, ha már katonai forrásokról beszélünk, ezek a naplók és emlékiratok rovatunk, ahol 8 sorozatot közöltünk már az elmúlt időszakban, ez összesen 296 részt, posztot takart. Külön rovatként 2014-ben indítottuk el a műhely rovatot. Ez azért vált érdekessé, mert tapasztaltuk, találkoztunk azzal az igénnyel, mind a szerzőink részéről, mind az olvasóink részéről, hogy ők nagyon szívesen ennél a könnyedebb műfajnál, amit a posztírás jelent, nagyon szívesen írnának komolyabb tanulmányokat is, és amikor indítottuk a blogot, akkor nem gondoltuk azt, hogy ennek egy nagyon tudományos népszerűsítének kell lennie, de nem a tudományosság fórumának szántuk, viszont azt tapasztaltuk, hogy van erre is igény. És akkor jött az ötlet 2014-ben, akkor indítsunk egy ilyen műhelyi rovatot, ahol kimondottan már a tudományosság igényének megfelelő tanulmányokat is tudunk közölni, úgyhogy 12 ilyen tanulmányunk már megjelent az elmúlt évek során, és ez folyamatosan gyarapszik, több is van már, ami épp arra vár, hogy megjelenhessen. Mindig arra törekszünk, hogy ha valaki ilyen cikkel jelentkezik, akkor azért legyen annak egy népszerűsítő változata is. Tehát legyen poszt is, és hogyha megjelenik a poszt, utána, hogyha annak van tanulmány változata, akkor a tanulmány is helyet kaphat. Egy nagyon fontos szempont, és ezt alá is húztam, aláhúzással is kiemeltem, hogy mi ezt az egész tevékenységet a munkánk mellett végezzük, tehát önkéntes alapon szerkesztjük a blogot, és hát az alapítványi tevékenységünket is így végezzük. Hogyha támogatást kapunk, az nagyon jó, mert rengeteg célunk van, akkor ezeket meg tudjuk ebből valósítani, de nem ebből élünk, illetve nem ez működteti az életünket. Ami még itt érdekes lehet, hogy az olvasó közönséget is kezdettől fogva bekívántuk vonni az életünkbe, így az olvasók írásait is rendszeresen, illetve hát az ő személyes történeteiket is rendszeresen közreadjuk. Egyébként ezért választottuk valamikor a blogformát is. Tehát nem egy kötött, merev honlapban gondolkodtunk, hanem egy olyan interaktív fórumban, ahol az olvasók elmondhatják a saját véleményeiket, és hogyha esetleg ezt meg is akarják írni, akkor pedig lehetőséget akartunk arra nyitni, hogy ők maguk is megírhassák, elküldhessék, mi ezt rendbe tesszük, megszerkesztjük, akár egy picit utána is nézünk a dolgoknak, teljes körű kutatást nem tudunk végezni, de azért az alapvető hibákat kiszűrjük az írásaikból, és utána pedig közreadjuk. 295 ilyen történetünk volt már a blogon. Ezt a térképet csak azért tettem be, hogy azért hová köthetőek ezek a történetek helyileg. És ha megnézzük, azért a világ elég széles tájairól érkeztek történetek hozzánk. A Kárpát-medence egésze az szintén megjelenik itt nálunk történetek formájában. Aminek szintén nagyon örülök, és ezért is jó az internet, mert nem ismer határokat. Tehát még egy könyvet Magyarországon megjelentetek, azt jó esetben itt Magyarországon lehet kapni, de például a Délvidéken már, hogy meg tudják venni a mi könyveinket, az már egy probléma. Az internetet viszont bárki tudja olvasni, és hát olvassák is, hál' Istennek. És amit itt még ki akartam emelni, ez egy történet, egy délvidéki történet, hogy mennyire összeérhetnek a szálak, és mennyire jó még az internetnek a szerepe és jelentősége. Egy képből is mi születhet. És sok ilyen történetünk volt. Ez egy módosi bevonulás előtt készült fotó, módosi gazdákat mutat, és egy Pozojevics késő magyarosított Posgai Dezső látható középen ezen a fotón. És hát megvolt a saját gyűjteményünkben ez a kép. Közreadtuk a blogon úgy, hogy csak a neveket tudtuk, és hát ez a kép, ez megtalálta a New Yorkban élő leszármazottakat, ahonnét utána megkaptuk a náluk lévő dokumentumokat, fotókat, különböző iratokat, és ez alapján Bálint Ferenc történész, muzeológus, állandó szerzőnk írt egy remek posztot is a Pozsujevics Pozsgai Dezső életútjáról. De számtalan ilyen történetet tudnék még említeni. Egy másik ilyen, amikor egy Brüsszelőr isonzónál lévő magaslaton lévő fotót közöltünk, és ott is csak a neveket tudtuk, és ott is a leszármazott, olvasva ezt a posztot, megkeresett bennünket, hogy nagyon jó, hogy megtaláltuk ezt a képet. Neki megvan a képen szereplő személynek a naplója, és Szojka Dezsőnek a naplója így került hozzánk, és rengeteg olyan érdekességet tartalmazott, amire az említett Bálint Ferenc úr is azt mondta, hogy igen, tehát ezekre levéltári forrásokban nem talál nyomot, hogy ez hogyan, a valóságban hogy működött. És ez a napló például, hogy ez a visszaemlékezés ilyen szempontból volt nagyon értékes forrása, nem csak az érdeklődő közönségnek, hanem a történész muzeológus szakmának is. Könyvkiadásra áttérve, hál' Istennek el tudtuk kezdeni a nagyháború könyvek sorozatát, ami azért érdekes, mert a blogon megjelent fontosabb naplók és visszaemlékezések közül azért sokról azt gondoljuk, hogy ez nyomtatásban is érdemes lenne, hogy megjelenjen. Így indult el a képen látható sorozat, és a két kötete ennek, a Imre Gábor naplója és a Kovács György naplója, idén a Kókai László naplóját tervezzük. Most jelent meg egy hónapja a korábbi 2009-ben már megjelent közös könyvünknek az új kiadása, az a Magyar Ezredek a Doberdó fennsík védelmében, és hát a már említett képregénypályázatnak a füzeteit is kiadtuk korábban, illetve a felvidéki katonatemetőkről jelentettünk meg füzetet, illetve most idei tervünk, az pedig egy teljesen új jellegű dolog lesz. Állandó szerzőnk Takács Róbert, aki íróként Rubos Takács Róbert néven szokott írni, és ő a Kaporettói áttörésről írt most egy regényt. És arra pályáztunk, hogy ezt a regényt szeretnénk idén megjelentetni. Holnap Fehér Álom címmel, aki ismeri a korabeli katonadalt, akkor tudja, hogy mire vonatkozik, honnét származik ez a dal. A kutatásainkról röviden néhány érdekesség, ez idei kutatásunk, Visegrádi Alap támogatásával, ez egy monarchiás, magyar-szlovák-cseh kutatásnak a folytatása az egykori határtérségében, tehát a Magyar Királyság egykori határán, ez ma a szlovák-lengyel határtérsége, és a szlovák és cseh partnereinkkel közösen azt a helyszínt jártuk be, ahol a úgynevezett Laborc fői csata eseményei zajlottak, ami azért érdekes, mert 15. május 7-én ez volt az ütközet, amikor sikerült kiverni az oroszokat az ország területéről, tehát mondhatnánk azt is, ekkor szabadult föl az oroszok megszállása alól ez az észak-magyarországi terület, Zemplén vármegye, illetve Sárosvár megyének ez a része. Néhány kép a terepbejárásról. Ami itt érdekesség, tehát említettem, hogy mi kutatóként régóta folytatjuk ezt a tevékenységet, ez a hadszintér kutatás néven ismert tevékenység, és a cseh partnerekkel azért volt szerencsénk, mert nekik van Szlovákia területére kutatási engedélyük, régészeti föltárás nem folytatnak, de régészeti felszíni kutatásokat viszont igen, és nagyon sok és érdekes dolog került így napvilágra például a mostani kutatás során. Épp tegnapi nap jelent meg erről Rózsafi Jánosnak az írása a blogon, ajánlom a figyelmükbe, a kutató csapatunk a Varegyhiszob magaslaton az egykori határon, illetve a másik képen pedig már a cseh és szlovák partnerekkel. Szintén felvidéken folyó kutatási témánk, ez már a Honvédelmi Minisztérium és kapcsolódik a következő előadások témájához is. Támogatásával zajlik Lamping József, kaposvári építész, aki a felvidéki temetők egy részét tervezte a háború idején, és hát az ő családi hagyatékban föllelt anyaga szolgált indításként, és ez alapján keressük föl ezeket a helyszíneket, azonosítjuk be ezeket a temetőket. A mai állapotot is fölmérve, egy múlt héten voltunk kint, és hát csak érdekességként választottam ezt a képet. Ez a kispereszlői temetőnek a képe, Lamping József által készített képe 100 évvel ezelőtt, és így néz ki most a temető a mai állapotban. Tehát ez az ideális állapot, amikor szinte ugyanazt a képet mutatja most is. Köszönhetően egyébként a temető felújítást végző Homonnai Klub vagy a Historie Beskidi szervezetnek, akikkel egyébként nagyon jó a kapcsolatunk, és hát tervezzük, hogy közösen folytatjuk ezt a kutatást, és ebből egy szép albumot lehetne egyébként megjelentetni, mert nekik viszont a két háború közötti állapotáról van meg a temetőknek a fölmérési adatai és a vázlataik. A Takcsányi temető az egyik legnagyobb temető a felvidéken. Így nézett ki a vázlata, amit Lamping József készített 100 éve, és hát a múlt hétvégén voltunk kint, ez a mai állapotokat mutatja. Kassáról Haraszti Attila főkonzul úr is megtisztelt bennünket a látogatásával, és neki is tudtuk ismertetni a céljainkat, illetve hát kértük ehhez a támogatását. Jobb oldalt Martin Drobnyák úr, aki ennek az említett szlovák szervezetnek a vezetője, akinek nagyon sokat köszönhetünk a kinti temetők karbantartása terén. És akkor itt következett el az a pillanat, amikor megkérném Molnár Tibor barátomat, hogy kapcsolódjon be az előadásomba, mert van egy délvidéki projektünk is, ez pedig a Szerbia, tehát a mai Szerbia területén az újvidéki és a zombori hadi kórházakban elhunyt hősjalottak adatainak az összegyűjtését és temetési helyének a kutatását jelenti. Nagyon érdekes történet. Egy hónapja voltunk kint Tibor segítségével, jártuk végig nem csak ezeket a temetőket, hanem a délvidéki, szinte azt mondhatom, első világháborús temetőknek jó részét. Van, ahol jó állapotokat, és van, ahol nagyon szomorú állapotokat tapasztaltunk, de inkább az utóbbi volt a jellemző sajnos. Tehát ott mindenképp szükséges lenne, hogy valami lépés történjen, különösen, hogy most a szerbekkel javulni látszik a viszony, tehát ezt ki kell használni, ezt a kedvező lehetőséget, és akkor átadnám a szót Molnár Tibor barátomnak.